Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Gyertek, alázzuk meg magunkat Isten előtt, csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, kegyelmes atyánk Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy, és kegyelmed felülmúlja igazságodat. Imádunk téged, megváltó Úrunk Jézus Krisztus, mert úgy szólsz ma is hozzánk, amint egykor szóltál, földi életed idején, ugyanúgy közel vagy ma is a kicsinyekhez, a szenvedőkhöz, a bűnösökhöz, mint földi életed napjaiban. Imádunk téged, aki életed adtad értünk a kereszten. Hívunk téged, Szentlélek Úristen, légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk, az ígét tedd élővé és hatóvá, a te szolgádnak ajkán és a mi életünkben. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek Úristen, kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a te akaratodnak. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígét, a mai Isten tiszteletünk alapigéjét, a Zsoltárok könyvének 22. fejezetéből. Karmesternek hajnali szarvas kezdetű énekdallamára, Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy. A trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei, benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért és megmenekültek, benned bíztak és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam, mind akik látnak, ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát. Mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva. Anyám méhében is te voltál Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok. Föltátották rám szájukat, mint marcangoló, ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz. Kificamodtak a csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvad belsőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem az ínyemhez tapadt. A halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be. Átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy távol! Erősségem, siess segítségemre! Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából. Szabadíts meg az oroszlán szájából és a bivajok szarvai közül engem, nyomorultat. Hirdetem nevedet testvéreimnek. Dicsérlek a gyülekezetben, kik az Urat félitek, dicsérjétek őt. Jákob utódai, mind dicsőítsétek őt. Rettegetek tőle, Izrael utódai, mind, mert nem veti meg, és nem utálja a nyomorult nyomorúságát. Nem rejti el orcáját előle, segélykiáltását meghallgatja. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben. Teljesítem fogadalmaimat az Isten félők előtt. Esznek az alázatosak, és jól laknak. Dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor. A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr. És megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép. Mert az Úré a királyi hatalom. Ő uralkodik a népeken, csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok. Térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról, a jövő nemzedéknek. Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, a 22. Zsoltár a mai Isten tiszteletünk alapigéje, és olyan Zsoltár ez, ami egyrészről leíratott akkor, amikor Dávid király a zsoltáros szorult és nyomorúságos helyzetben volt. Másrészről elhangzott akkor, amikor az Úr Jézus a keresztfán volt, és ezekkel a szavakkal fohászkodott. És végül úgy gondolom, hogy nekünk is vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor, ha nem is e szavakkal, de ilyen tartalommal fohászkodtunk Istenhez. E hármasságban próbáljuk meg egyre közelebb engedni magunkhoz ezt a gyönyörű Zsoltárt, amely valami módon összefoglalja az ő történetnek a lényeges pillanatait. Az alapvető élménye a Zsoltár első felében a szerzőnek talán a 12. verssel foglalható össze. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. A szerzője úgy érzi magát, mint aki távol van Istentől. Távol van Istentől, körülötte, és most már nem csak körülötte, hanem benne is baj van. Baj van körülötte, mert támadják őt. Különböző képekkel, szemléletes szimbólumokkal írja le, hogy kik is ezek, akik őt támadják. Nevezi őket bikáknak, nevezi őket kutyáknak, vagy éppen oroszlánoknak. Tudnunk kell, hogy a bika és az oroszlán az akkorikor emberre számára a hatalomnak, az erőnek, földi hatalmasságnak a jelképe volt. És amikor a zsoltáríró azt írja az ő támadókról, hogy bikák vettek körül, básáni bivajok, ordító oroszlánként, akkor azt a nyomorult érzését fejezi ki, amit a 7. versben is leír, hogy de én féreg vagyok. Lehet, hogy egy kicsit durva ez a kifejezés, amit leír a zsoltáros, de amennyire durva, azt gondolom, hogy legalább annyira őszinte, és annyira szívből jön. Azt érzi, hogy minden, ami körülötte van, az ő életére tör, és valóban úgy érzi magát, mint egy kis féreg, akit bárki el tud taposni. És hát, ahogy mondtam, nem csak körülötte, hanem benne is már nagy a baj, hiszen a 15. verstől leírja, hogy már nem csak az ő lelke háborog, már nem csak az ő szíve van megrettenve és teljesen elhagyatva Istentől, hanem már testi tünetei is vannak mindennek a lelki bajnak, ennek a nyomorúságos állapotnak. Szétfolyta, mint a víz, írja. Kificamodtak a csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben, torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt. Valóságos fizikai tünetek, mintha egy lázas beteg írná le az ő állapotát költői nyelven. Igen mély helyzetben van, és igen nyomorúságos helyzetben. És ezt a nyomorúságát taglalja egy hatalmas segítség kiáltásként egészen a 22. versig. Azt érzi, hogy távol van az Isten tőle. Hisz Istenben, bízik benne, mert még a legmélyebb ponton is hozzá kiállt, de mégis azt érzi, hogy nagyon-nagyon távol van tőle. Azt érzi, hogy az a boldogság, az a békesség, amit Isten ígér az őt szeretőknek, az nem létezik. Leginkább az ő számára nem létezik ebben az élethelyzetben. De mégis kiállt, mégis felemeli a szavát, mégis írja még a 22. versben, a hosszú-hosszú panaszok után, hogy szabadíts meg engem, nyomorultat. Aztán a 23. versről kezdődően, ami körülbelül a Zsoltárnak a fele, egy teljesen más jellegű leírás, fohász található. A 23. verstől kezdődően, ami bizonyára később iratott le, már arról tesz bizonyságot, hogy megszabadította őt Isten. Hogy nem hiába volt az ő kiáltása. Nem hiába volt az a nagy mélység, amiben szenvednie kellett. És ameddig a Zsoltár első felében azt érezhetjük, hogy valóban egy beszorult élethelyzetben lévő ember írja le az ő érzéseit, egész szívének belső világát, akit úgy tudunk elképzelni, mint aki egy szűkös szobába, ablaktalan helységbe be van zárva, addig a 23. versre kezdődően az ő gondolkozása, az ő egész megnyilvánulása kiterjed és kiteljesedik, és már, itt már arról van szó, hogy Isten nevét dicséri. Dicséri őt nem csak személyes imádságában, hanem a nagy gyülekezetben. Aztán a gyülekezeti közösségen túlterjed az ő dicsérete, és Zsoltár végére már az egész világnak, az összes népnek mondja el ezt a dicséretet, és azt érzi, és azt adja meg az Isten lelke neki a proféciában, hogy mindenki, minden nemzet fogja dicsérni az Urat. Sőt, nem minden nemzet abban az időben, hanem a születendő nemzetek is még. Térben és időben kiteljesedik az Isten dicsérete. Ez a boldog látomás adatott meg ennek a megszabadult embernek, aki leírta a 22. Zsoltárt. Ez volt először az ő hittapasztalata, ez volt az ő Istentől való távolisága, amelyben mégis megtapasztalta később a szabadítás által az Isten közelségét, és ezt írta le a 22. Zsoltárban. De ahogy említettem, ez a Zsoltár nem csak az ő Zsoltára. Amikor az Úr Jézus Krisztus a keresztfán szenvedett, tudjuk jól, leírja mindhárom szinoptikus evangélista, ugyanezeket a szavakat mondta el, és ezt a Zsoltárt idézte. Akkor, amikor már nagyon közel volt a halálához. És hogyha így tekintünk erre a 22. Zsoltár, akkor megdöbbenünk. Megdöbbenünk azon az emberi mélységen, amelyet már korábban Dávid is átélt, és amely hatványozottan megismétlődik Jézus életében. Ismertek a szavak, én Istenem, miért hagytál el engemet? Mondja az Úr Jézus a keresztfán. És a saját nyelvén mondta el, ez természetesen héberül, éli, éli, láma sabachthani, amit az alantállók úgy értettek, hogy mintha Illést hívná, hiszen Illésnek a neve héberül Éliá. Azonban nem Illést hívta, hanem a mélyen lévő, nyomorúságban lévő, a szenvedő, az Istentől elhagyott ember Zsoltárát idézte ott Jézus Krisztus. Idézte, és aki ismerte, és ő ismerte ezt a Zsoltárt, tudta, hogy mi a folytatása. Tudta, hogy miről van szó benne, és hogyha végigolvassuk a Zsoltár első felét, akkor döbbenetes az a profétikus jelleg, amely elénk hozza. Krisztus előtti korba íródott le a Zsoltár, de Krisztusról szól, hiszen minden egyes mozzanata a passió történetet vetítik elénk, Jézus szenvedésének a történetét. Amikor arról van szó, hogy az emberek a fejüket csóválják, az Úr bízta magát, mentse hát meg ő. Tudjuk, hogy a keresztfán szenvedő Jézusnak ilyen szitok szavakat mondtak. Aztán folytatódik a Zsoltár, és valóban az erős, hatalmas Római Birodalom katonái, mint valami oroszlánok és bikák veszik körbe az Úr Jézust, és ostorozzák és verik. Aztán folytatódik tovább a Zsoltár, torkon kiszáradt, mint a cserép. Tudjuk jól, hogy egy szivacsot nyújtottak föl Jézusnak a keresztfán, hogy igyon, hiszen a keresztrefeszítés ez egy hosszabb kínfolyamat volt, amelynek az egyik velejárója az volt, hogy az embernek a torka kiszáradt. Aztán még döbbenetesebb a 15. és 18. és 19. vers, amelyben arról van szó, hogy átjukasztották kezemet, lábamat. Hát Dávid királyról nem tudunk ilyet. Dávid Isten szent lelkének a vezetésére írhatta le ezt a proféciát. Megint Jézusra vonatkozik. Aztán a 19. vers. Megosztoztak ruháimon, köntösömre sorsot vetettek. Mind-mind előre mutat, és elmondja azt, ami a Golgotai kereszt tövében, a Golgotai kereszten történt. És hogyha valaki ismerte ezt a Zsoltárt, már pedig a Jézus halálra ítélő írástudók, rabbik ismerték és tudták kívülről, és hallották a keresztfán az, hogy Jézus ezt imádkozza, akkor tudták, hogy ennek a Zsoltárnak van folytatása. Tudták, hogy nem csak a 22. versig tart a Zsoltár, amely a nagy mélységekről és a fájdalomról, a kínról szól, arról szól, hogy keresztül szúrják, átjukasztják a kezét és a lábát. Tudták, hogy nem csak addig tart, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, mert a Zsoltár második fele a szabadulásról szól. Arról a szabadulásról, amelyet Jézus Krisztus életében a halál utáni feltámadásban szemlélhetünk. És amikor arról szól a Zsoltár író, hogy mindez, az Úrnak a dicsősége, szabadító ereje minden nép számára ismert lesz. És nem csak az akkor élők számára, hanem minden nemzedéknek, a születendő népnek, akkor előttünk van az, hogy az evangélium nem csak a zsidóknak, hanem minden embernek, az egész világnak, minden népnek hirdettetett, és hirdettetik most is jelen időben. Láthatjuk, hogy hogyan foglalja össze 22. Zsoltár nem csak a leírójának szenvedését és megszabadulását, és Isten szabadító tettének a kihirdetését, hanem Jézus Krisztusnak a szenvedését, és elhagyatott voltát, az ő szenvedésének a mélységét, amelyben most nem kívánok belemenni, hogy mit jelent az, amikor Jézus Krisztus, aki egy volt az Atyával, azt érzi, hogy Isten elhagyta, hogy nincs vele. Olyan ez, mint amikor levágják egy testrészünket. Olyan érzés lehetett. Nyilván nem kívánom senkinek, hogy ezt megtapasztalja. Hihetetlenül mély tartalmat fejez ki tehát a 22. Zsoltár, mind a leírójának, mind Jézus életére vonatkoztatva. Végezetül arról szeretnék szólni, hogy mindemellett nem csak az ő Zsoltáruk ez, hanem az ember, a mindenkori ember, sőt, bizonyos esetekben a mi Zsoltárunk is. Mert kinek nincsen az életébe olyan pillanat, amikor ugyanezt érezzük, amit Dávid és amit az Úr Jézus érzett, én Istenem, miért hagytál el? Miért hagytál el? Érezzük ezt, és gyakran ez a távolság, ez az elhagyás nem úgy történik, hogy az Isten elhagy bennünket, hanem inkább a helyzet az, hogy mi hagyjuk előtt. A mi szemeink nem látják őt, és ezért érezzük, hogy elhagy bennünket. Mint amikor vízben ellökünk magunktól egy tárgyat, akkor azt érzékeljük, hogy az a tárgy hagy el bennünket, de lehet, hogy éppen mi megyünk távolabb, és mi távolodunk. Minden esetre, bárhogy is magyarázzuk, a helyzet súlyosságát nem enyhíti a magyarázkodás. Mert az embernek vannak pillanatai, amikor érzi azt a fohászt a szívében, ami a 12. versben megfogalmazódik, ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Vannak pillanatok, amikor az ember érzi, hogy olyan bajjal, olyan betegséggel, fájdalommal szembesül, amelyet nincsen a világon senki, aki tudna enyhíteni. Nincs senki, aki megvigasztalni tudná, nem csak hogy enyhíteni, hanem még vigasztatni sem tud. Ilyen helyzetben, amikor benne vagyunk, akkor valóban mi is mélységében átéljük ezt a 22. Zsoltárt, 22. Zsoltárnak az első felét. Azonban hála az Úrnak nem csak ez a része van, hanem ott van a szabadulás boldog megtapasztalása. Persze, talán a legkönnyebb azt mondani egy bajban lévő embernek az úgynevezett hurrá optimizmussal, hogy ne félj, majd lesz jobb. Ne félj, majd megváltozik, majd lesz valahogy jobban. Az ember ezt talán akkor szokta mondani, amikor már nem tud mit mondani. Amikor egy kicsit akarjuk javítani a hangulatot, hogy lesz ez jobb is. De amikor kimondjuk ezeket a szavakat, már akkor érezzük, hogy semmi hitele és semmi mélysége nincsen. De kedves testvéreim, hála az Úrnak, nem én mondom ezeket a szavakat, hanem az ige mondja el nekünk. Az ige mondja el nekünk azt, hogy az Isten meghallgatja azt, aki kiált hozzá. Meghallgatja, és lehet, hogy nagyon mély helyzetben van, de mégis amilyen bizonyosság, hogy a 22. Zsoltárnak van egy második fele, olyan bizonyosság az is, hogy ő meghallgat és megszabadít. És eljön egy pillanat, amikor nem csak a fájdalmat, nem csak a mélységet, nem csak a rossz dolgokat érezzük és látjuk, hanem ugyanúgy, ahogy Dávid király, és ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus a feltámadás után az Isten szabadító tettét hirdetjük. Őt áldjuk és magasztaljuk. Adja Isten, hogy ne ragadjunk bele a mély állapotunkba. Ne törődjünk bele abba, hogy fájdalmaink vannak, nehézségeink vannak, hanem tudjunk könyörögni Istenhez. Erről szól ez a Zsoltár. Egy hatalmas kiáltás. Egy hatalmas kiáltás, amely már nem vízszintesen terjed. Nem az embereknek szól, nem az emberektől várja a segítséget, hanem fölfelé hangzik. Egy hatalmas kiáltás, amely egy egyetemes emberi kiáltás, az az emberé, aki egy adott élethelyzetben rájön arra, hogy valóban olyan, mint egy féreg, olyan beszorított Istentől, távoli a fénytől elrejtett élete van. Kiáltsunk hozzá. Kiáltsunk hozzá, ha nyomorúságban vagyunk. Kiáltsunk hozzá akkor, hogyha látjuk, hogy más nyomorúságban van. Hatalmas dolog az, hogyha másokat is tudunk hordozni. Amikor nem csak magunk keressük a magunk boldogságát, hanem tudunk másra is tekinteni, és tudjuk az ő baját és nyomorúságát Isten elé vinni. Kiáltsunk hozzá, mert ő meghallgat, és csodálatosan megszabadít bennünket és azokat, akikért kiáltunk. Mert hát kinek ne lennének családjában, az ismerősei körében olyan emberek, akik betegek. Vagy ne adja Isten olyan emberek, akik halálos betegek. Kinek ne lennének a közelében olyan emberek, akik gyászolnak. Kinek ne lennének olyan emberek a közelében, akik távol vannak Istentől, és lelki nyomorúságukat kell elszenvedjenek. Ne csak magunkért, ne csak a mi életünkért, hanem értük is kiáltsunk. Hiszen tudjuk jól, ismerjük az igét, hogy aki másnak, aki mást felüdít, maga is felüdül, és értsük ezt az igét úgy, hogy aki másnak kéri a boldogságot, a szabadságot, a szabadulást, az maga is boldog lesz és megszabadul. És rájövünk, hogy ebben is célt érhet a mi életünk. Adja Isten, hogy tudjunk így kiáltani hozzá, mint gyülekezet, mint Isten tiszteleti közösség, és tudjunk így kiáltani a mi egyéni életünkbe, a mi saját életünkért természetesen, és azokért, akik ránk bizattak, akiket ismerünk és szeretünk. Legyen így. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy nehéz kimondani, de Te meghaltál értünk. Nem tudjuk felfogni ennek az áldozatnak a nagyságát, csak alázatosan elfogadni. Elfogadni a váltságot, bár méltatlanok vagyunk. Elfogadni azt, hogy Te szenvedtél értünk, és minden büntetést elhordoztál ott a keresztfán. És a legszörnyűbbet is elhordoztad, az Atyától való távolságérzését. Áldunk és magasztalunk, Úr Jézus, és áldunk azért, hogy mindez, ami ilyenk lehet, megváltasz bennünket, felemelsz. Amikor hozzád kiáltunk, meghallgatsz és megszabadítasz. Te látod a mi életünket, látod nehéz pillanatainkat, helyzeteinket, eléd hozzuk saját nyomorúságainkat. És könyörgünk azokért is, akik a közelünkben élnek. Add, hogy a szeretet ne csak egy üres szólam és egy negédes érzés legyen, hanem ha tudjuk szolgáló szeretettel szeretni azokat, akik a mi közelünkben élnek, fele barátainkat, családtagjainkat, ismerősöket, barátokat. És hadd hozzuk most eléd őket, tudva az, hogy ők is szenvednek és vannak bajaik. Kérünk, hogyha kedves neked, akkor válts meg őket és ments meg. Hadd tudjunk újongani és örvendezni, úgy, ahogy a Zsoltárban örvendezett Dávid király, és mindenkinek a nagy gyülekezet előtt, az egész népnek elbeszélte a te nagyságodat és dicsőségedet, hogy te megszabadítasz. Add Istenünk, hogy hadd magasztaljunk így téged mi is. Azokért a szabadulásokért, csodálatos gyógyításokért, azért a lelki béke ajándékozásáért, amelyet mi is megtapasztalhatunk a te közeledben, és megtapasztaltunk már. Kérünk Istenünk, így légy mindannyiunkkal, áld meg életünket, add, hogy mindig tudjunk hozzád kiáltani. Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.